Szeretettel köszöntök mindenkit, aki megtisztelt engem, hogy meghallgassa ezt az előadást. Külön köszönöm Rosta István professzor úrnak és Miklós atyának is a bizalmat, hogy engem is fölvettek ebbe a előkelő sorba, bár a nevem előtt nincs ott az, hogy doktor, az előadás sorozat többi 11 előadója előtt ott van, és mégis itt állhatok előttetek, önök előtt. Hit és építészet. Megpróbálom a személyes tapasztalataimon, olvasmányaimon, gondolataimon, saját hivatásomon, az építészeten és saját hitemen keresztül fölvillantani nektek gondolataimat. A hit szilárd bizalom abban, amit remélünk, meggyőződés arról, amit nem látunk, olvassuk a zsidó levélbe, egyfajta definíció jellegű a hitről. Ha csak ezt olvassuk, akkor nem sok kapcsolatot találunk a építészet és hit közt, hiszen az építészetben építészetet látjuk, legalábbis azt hiszük, és hát reménynek nem sok köze van hozzá. Ám hogyha a második idézetet olvassuk, miszerint a hit tettek nélkül holt dolog, akkor már van valami keresnivalónk itt. Az építészet definíciójában a legegyszerűbbet hoztam ide elétek. Az építészet a térszervezés tevékenysége. Térszervezésbe beletartozik minden. Tervezés, kivitelezés, döntési helyzet. A tevékenység elég csúnya szó, tehát szokták térszervezés művészetének is nevezni, ami bizonyos értelemben már leszűkítés, vagy kultúrájának, vagy rituáléjának. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy az építészet akkor építészet, ha van benne valami legalább minimális szakralitás. Ha a legprofánabb épületről, lakóház, vagy vásárcsarnok, iskola, kórház, vagy templomról van szó, akkor is, ha nincs benne minimális szakralitás, akkor az nem teljesen méltó az építészet nevére. Eperjes Károly beszélgető könyvecskéjében olvastam azt, aki az Eldorado című filmről beszélt, hogy ő megtalálta abban is a szakralitást, ami pedig akár témájában, akár stílusában hát nem éppen szalonképes, hogy így mondjam. Ő mégis azért vállalta azt a szerepet, amit ott vállalt, mert az értéket felfedezte benne. Azt mondta Eperjes Károly, amiben nincs szakralitás, az silány. Miklós atya októberben az emberről azt állította, hogy test, lélek és szellem. Vagy a lélek helyett inkább psziché, és akkor nem keverednek nagyon a fogalmak. Én ezt a gondolatot szeretném folytatni, szinte erre építettem az előadásomat mondhatni, és megkísérlem ebből a három szempontból megtalálni a kapcsolatot építészet és hit között. Az előbb elfelejtettem azt, hogy a térszervezésnek a legegyszerűbb és talán legősibb módja az volt, amikor a pásztor lebökte a botot egy helyre. Ez a legegyszerűbb térszervezés. A nyáj, illetve aki körülötte vannak, kiki értse úgy, ahogy akarja, tudta, hogy az egy igazodási pont. Még nem volt szó épületről, nem volt szó térfalakról, katedrálisokról. Ez egy igazodási pont, tehát egyetlen egy pöcsnek, ha úgy tetszik, alaprajzilag kiterjedés nélküli pöcsnek, egy pásztorbotnak hatalmas térszervező ereje van, mert mindenki, aki abban a közösségben él és mozog, tudja, hogy most maradunk, indulunk, most dellés van, most folytatjuk utunkat, és azt is tudja, hogy ki a főnök. Egy másik kicsit profán példa, egy karácsonyfa állítása a lakásban, az is egy igazodási pont. Hirtelen megváltozik az a szoba, de az egész lakás, sőt a benne lakók magatartása is. Tehát építészeti térszervező erővel bír egy karácsonyfa. Vagy még profánabb, akár egy színházi büfé. Nem mindegy, hogy az építész hova és milyen büfét tervez és helyez el, mert az meghatározza tömegek, százak, ezrek koncert jelenlétének a minőségét, gondolatát, mozgását. Mi a közös az építészetben és a hitben? Hát az ember természetesen. Az ember az, aki hisz, és az ember az, aki épít. A hit az röviden Isten és az ember kapcsolatának a drámája, és hogy egy kicsit tágabban értelmezzük az Istent, azon az alapon, hogy minden ő benne áll fönn, és minden általa is értele teremtve, akkor azt is mondhatjuk, hogy lényegében a hit az ember és ember közötti kapcsolat is, vagy még tovább menve ember és társadalom, vagy ember és természet, lényegében ember és önmaga közötti kapcsolat. Az építészet kapcsolat hálók tömkelege, a résztvevők a megrendelő, tervező, kivitelező, esetleg hatóság, tulajdonos, használó, városlakó, stb. Ezek közötti kapcsolat nélkül nincs építészet. Szinte elképzelhetetlen egy személyben építészetet művelni. És hogyha tágabban értelmezzük ezt a hálót, akkor ugyanoda lyukadunk ki, mint az előző hasábban, vagyis hogy ember és ember, ne adj Isten, ember és Isten közötti kapcsolat az építészet. Közös mindkettőben az, hogy egy folyamat, egész életünkön átívelő folyamat, hitünkről is, és építészetünkről is elmondható ez. Ráadásul nagy valószínűséggel földi életünk végén megszűnik. Talán építészetről ezt határozottabban lehet állítani, de ha odaát az Isten színről színre való látása lesz az állapotunk, akkor erősen gyanítom, hogy minimum átalakul a hitünk. Az első részben, három részben beszélek, ezt talán mondtam, az első részben a lelki, a pszichológiai megközelítést vetítem elétek. Fölvázolok néhány emberi vagy pszichológiai attitűdöt, lépést, mozdulatot, tevékenységet vagy tényezőt, ami mentén megvizsgálom, párba állítom a hitet és az építészetet. Remélem a középső szó az olvasható, a többit meg majd hozzámondom, ha esetleg nem. Bal oldalon mindig a hittel kapcsolatos észrevételeimet, jobb oldalon pedig az építészettel kapcsolatosakat vetítem. Az első ilyen attitűd a figyelem. A hitéletünkben a figyelem egyértelműen az összeszedettség, amikor belépek a kapcsolatba. A jelenlétre nyitott vagyok. Az építészetben ez egy alapvető emberi hozzáállás, hogy ebbe a kapcsolati hálóba, amit az előbb meséltem, nyitott legyek a másik befogadására, függetlenül attól, hogy éppen melyik csomópontban állok, és ki vagyok én. A másik ilyen attitűd a párbeszéd, vagy ahogy mostanában mondják, kommunikáció. A hitéletünkben magától értetődik, hogy maga az ima a párbeszéd, aminek egy kicsit az is a célja, hogy egy legyek vele. Az építészetben pedig egymás megértése, és önmagunk valóságos kifejezése a cél, illetve az eszköz, és a cél az, hogy megegyezzünk, a különböző szereplők előbb-utóbb egyességre jussanak. Milyen érdekes, hogy a megegyezés és a baloldali egy legyek vele, az mennyire hasonlít egymáshoz. A harmadik ilyen lépésünk az értő szív és agy. Biblia olvasáskor egyértelmű, hogy ha már évek vagy évtizedek óta ugyanazt a szakaszt olvasom, minduntalan fölteszem magamnak a kérdést, hogy itt és most ebben az élethelyzetben nekem mit mond, mit hallok ki ebből a történetből. Ugyanígy az építészetben is az értő szív és agynak nagy szerepe van. Tervezőként többször találkoztam olyan megrendelővel, házaspárral, akik családi házat terveztettek velem, és mondták, hogy hát hatalmas fürdőszoba legyen, vagy nagy üvegfelületű nappalit szeretnének. És bizony eltelt egy kis idő értő szívvel és aggyal, mire rájöttem, hogy ezt nem biztos, hogy szó szerint kell venni, hanem valószínű eddigi életük nehézségét tükrözték, amikor esetleg a panel fürdőszoba nyomorúságának az ellenpontjára vágytak, vagy egy sötét nappalira. A következő ilyen lelki attitűd a bizalom. Lényegében az alapvető Istennel való bizalom. Eleinte azt hiszük, hogy ez magától értetődő, de akkor én jobban megvizsgáltam magamat, akkor rájöttem, hogy nem mindig teljes és maximális az ima életemben a Isten iránti bizalmam, és bizony van mit tenni ez ügyben. Nem beszélve a tettek mezeim az emberek iránti bizalmamról. A építészetben szintén tervezői példát tudok hozni, amikor nélkülözhetetlen az, hogy a megrendelő bizalmába fogadja az építést, hiszen nem fog elmondani neki akkor mindent. Ez egy folyamat, nem megy egyik pillanatról a másikra, de bizony egészen fura szokásokig, családi rituálékat is el kell tudni ahhoz mondani egy családnak, az építész számára, hogy valóban jó házat tervezzen. Tehát nem mindegy, hogy 120 vagy 180 centi széles francia ágyon alszik a pár, nem mindegy, hogy sose teszel befőttet a nagymama, vagy 100-200 befőttes üvegre van szükség a kamrába. Ezek mind nagyon profán dolgok, de mégis bizalmi alapon osztja meg a megrendelő az építésszel, és ettől lesz szép és jó az eredmény. A következő ilyen attitűd az alapvető pilléreknek az együttes kezelése a hitű életünkben, a test, lélek és a szellem együttese, ami a testtartásban, vagy értelmünk, akaratunk koncentrálásában, vagy a vágyaink föltárásában nyilvánul meg. Az építészetben pedig a közismert funkció, szerkezet és forma együttes figyelembevételében nyilvánul meg a figyelmeztetés, hogyha az egyik túlsúlyba kerül, vagy sántít, akkor ott valami nem stimmel. A következő ilyen attitűd a munka, bizony a munka egyébként a fizikában állítólag erőször erőkar, és bizony az erőfeszítés a hitünkben is megvan, hiszen hát a szívünkre tesszük a kezünket, mindannyiunknak van talán tapasztalva, hogy ismét nehéz erőt venni magamon és leülni, vagy fölállni, vagy letérdelni, vagy megkérdezni a másikat, hogy hogy vagy, vagy elmenni a szentmisére, ez mind erőfeszítés, ez munka. Nem kell szégyelni azt, hogy a hit ajándék akkor, ha megkapjuk, és a mi válaszunk, a munka, az erőfeszítés akkor, ha visszaadjuk. Ez lényegében a paradicsomból való kiüzetésünk óta törvény. Építész oldalon nem kell magyarázni, a komoly munka az, hogy megépítse valaki a házat, hogy lefedjen vádokkal egy tetőt, még pláne, hogyha még görbül is, netán megtervezze. Szokták mondani ezt a megálmodta házat, hát ez egy nagyon költői kifejezés, de hát bizony elég sok izzadságcsepp van amögött, hogyha esetleg valaki tényleg álmot látna. És az utolsó ebben a sorban maga a mű, maga az eredmény, maga az a tett, ami a hitéletemből fakad a baloldali hasábot tekintve, ami embertársam felé, vagy az Isten felé fakad, egy csoda, maga a mű. Érdekes egyébként, hogy a Szent István Társulat és a Jeromos Bibliafordításhoz képest a Simon Tamás László Bencés atya által fordított Új Szövetségben következetesen műnek fordítja a csoda szót. Én nem tudok görögül, de minden esetre ez föltűnt, hogy legalább a műveimért higgyetek, mondja Jézus, és az összes többi helyen is. Nagy valószínűséggel a mű és a csoda az sokkal szorosabban összefügg az eredeti görögben, mint ahogy mi ezt hisszük. És ez örömömre szolgál, mert az építészeti mű is az én szememben egy csoda. A konkrét térnek a konkrét lehatárolási módja. Megpróbáltam lelki oldalról megközelíteni, most következik a testi. A testi oldal, az konkrét épületeket vetitek, egyesek örömére, mert most már kiéheztetek talán. Nem teljesen új gondolat az, hogy hit és építészet kapcsán az ember a szakrális építészetről, vagy annak történetéről beszéljen, ami kimeríthetetlen, hatalmas téma, ha elképzeljük az ősvallások rituáliától a tegnap fölépült katedrálisokig való bemutatást. Én sem nagyon bújok ki ez alól, viszont rettenetesen leszűkítem ezt a témát, térben és időben. Térben a kaposvári egyházmegyét tekintem, időben pedig az elmúlt 100 esztendőt. Ez tulajdonképpen az egyik legnehezebb téma, és nem szégyellem, hogy nem is nagyon alaposan fogom ezt fölvázolni elétek, de egy gondolatindítónak, vagy legalább a szemünkkel való barátkozásnak meg fog felelni. Azért sem könnyű az elmúlt 100 év kaposvári egyházmegye, pontosabban hát kaposvári egyházmegye területéről van szó, értsétek jól, mert hát 26 éves még csak az egyházmegye. Azért sem könnyű ezt elővezetni, mert bizony a gyönyörű középkori katedrálisok és esetleg szemet gyönyörködtető barokk templomokhoz képest az elmúlt 100 év nem biztos, hogy produkált olyan egyértelműen esztétikailag élvezhető produktumot. És ahogy nehéz embereink felé is hittel, vagy esetleg az előbb felvetített 7 gesztussal, nem is biztos, hogy véletlen, hogy 7 jutott eszembe, az a fordulhatunk, úgy nehéz templomaink felé is próbáljunk meg így fordulni. Erre biztatok most mindenkit, és ebben adok egy pici segítséget. Az egyetemen Szentkirályi Zoltán professzor úr tanította nekünk a barokkot. 80-as évekről van szó, és a barokkot a sok gyönyörű középkori katedrális után senki nem szerette. Szentkirályi Zoltán nevét mindenki ismeri, az építészet világtörténetét írta meg. És a bevezetőben azt mondja, hogy aki a saját érzelmein túl tud lépni, és egy nem kedvelt csiricsári teret megpróbál megérteni, az nagyobb lépést tett az építészet történet felé, mint aki szemetlegeltető módon szemlél egy gótikus katedrálist. Az ember és a templom valahogy összefügg. Nem teljesen pontosan tudom, hogy, de a Szentírásban azt olvassuk, hogy az ember Isten temploma, vagy más helyen, hogy testünk a Szentlélek temploma, ahol Krisztus az alap, vagy ő a szegletkő, vagy ő a zárókő más fordításban, és hogy az egyház Krisztus teste. Ezekből az idézetekből én most csak annyit emelnék ki, hogy valahogy az ember és a templom az összefügg. Lehetne itt a szimbolikáról is beszélni, de én arra utalok, hogy ha egy kicsit messzebbről tekintünk a templomainkra, és nem egy ember egy konkrét templomra, akkor talán megállapítható, hogy egy kicsit a templomaink mi magunk vagyunk. És mintha tükröt tartanának mifelénk, vagy legalább az emberség, vagy az emberiség felé. A következő képeken látható közel 100 templomot próbáljuk meg az előbb lelki fejezetben fölvázolt 7 tényezővel tekinteni. Az elmúlt 100 évet, hát ilyen viccesen 1920-19-nek nevezem, mert lusta vagyok kétszer leírni a 20-as, tehát 1920-tól 2019-ig 3 korszakra osztotta magától értetődően a társadalmi rendszereknek megfelelően. Az úgynevezett az első 30 évet 20-tól 50-ig a keresztény Magyarország korszakának, a másodikat 50-től 90-ig a kommunista diktatúra korszakának, és a harmadikat az elmúlt 30 évig a rendszerváltás vagy változtatás korszakának neveztem el. Meglepő módon mind a 3 nagyjából egyenletes korszakban, nagyjából egyenletes számú templom épült a kaposvári egyházmegyében. Az első korszak uralkodó stílusa a historizmus volt, számos ilyen stílusban épült templomot látunk az egyházmegyében, kisebbet, nagyobbat. a historizmus klasszikus értelemben, művészet történetileg 19. századi irányzat, körülbelül a 1840-es-től a 90-es éveig tart, kezdve a román neogót formáktól egészen a késő eklektikáig. Régen romantikának is nevezték, és az újabb művészettörténeti fogalmak korai historizmusnak nevezi már a klasszicizmust is, ha ilyen besorolásokról beszélünk, érett historizmusnak a neoromán, neogótot, neoreneszánsz, és késői historizmusnak pedig az eklektikát. A két világháború közötti korszakban épült neoromán, neogót templomaink már nem klasszikusan historikus irányzathoz, hanem neo-historikus irányzathoz, tehát magyarul neo-neorománról is van szó. És egyes vélemények szerint az egyháznak ehhez való ragaszkodása mögött az bújik meg, hogy hát a dicsőséges középkor, vagy a dicsőséges barokk reformációkort idézi. Más vélemények szerint pedig a társadalmi tragédiánkban, a trianoni trauma után szintén egyfajta nosztalgikus vagy történelmi dicsőkoroknak a fölidézését. Ebben a sorozatban látunk egy, nem is mondanám neoklasszicistának, inkább neodór templomnak a zákányi kis templomot, körülbelül 30-ban épült. Hát jellemző a történeti formák átvétele, vagy direkt, vagy csak jelzésértékű, tehát mondjuk egy neoromán templomot tekintve a béletes kapu, vagy vimpergával fedett portikus, zömök torony sisakfedéssel, ívsoros párkány, vagy félköríves zárodású nyílások, ezek vagy jelképesek, vagy direkt köszönnek vissza. A belső térben viszont már majdnem minden egyes esetben díszítő művészetben a kor jelenik meg. Konkrétan a Hősök templomát a Gelbauer Ernő festette ki teljes felületén. Ugyanennek a korszaknak egy másik jellemző stílusa a modern. Modern alatt itt a művészettörténeti fogalmat és gondolkodást értem. Országos viszonylatban mindenki szem előtt lebeg a Pasaréti Ferences templom Budapesten, vagy a Városmajori templom, amelyet Ivanóczi Gyula, vagy Árkai Bertalan tervezett, vagy a Pécsi Pálos templom egy kicsit közelebb, vagy a Győri Gyárvárosi. És a mi egyházmegyénkben korban ugyanezekkel megegyezően, 1932-es a Balatonbográdi templom, a modern Kocsis Iván tervezte. Modern az egyszerű formákkal, tiszta, világos terekkel, kubusokkal operál, rendszerint félköríves záródású nyílásokkal, és hát a vasbetonnak, mint új építőanyagnak a lehető legmaximálisabb kihasználásával, filigrán pillérek, nagy fesztávolságok, és így tovább. Ez még akkor is így van, hogyha beburkolják ezt a modern templomot természetes kővel. A csurgói templom is ugyanúgy bazilikális, mint a Szent Margit templom, ahol mi vagyunk, hogy felfedezhetjük ugyanazt a görög kereszt alakú ablakot a főhajó oldalba világítójánál, mint ami itt van. És kisebb faluba is épültek modern templomok. A historikus és modern templomokon kívül vegyes stílusú templomokat is látunk. Ritkán magyaros, szecessziós vagy nemzeti stílusúak, mint ezt a boglári üdülőtelepit, és hát természetesen rengeteg vegyes templomot, ahol több minden stílus keveredik. Karakteres építészünk Lamping József, akit Miklós atya is említett. Lamping József életművéről hámolnál Katalin adott ki egy csodálatos könyvet, tavaly jelent meg, mindenki figyelmébe ajánlom, nagyon igényes. 39-ben halt meg az építész, és ugyan szinkretista stílust követ, tehát vegyíti a neorománt, kicsit a szecessziót, a modernet, és talán az Art Deco-t is, de mégis ezt olyan jó ízléssel teszi, hogy egészen karakteres templomokat tervezett. Egyébként a szivárvány kultúra palotát is, ahogy Miklós atya mondta. Másik kaposvári építészünk, Kapp Péter István, kevésbé karakteres, de megjelenik a templomain az azonos motívum, különösen a belső teret nézzük. Itt a Donneri templom tornya az 83-as, azt ne tegyük hozzá ehhez a korszakhoz, az egy kicsit más, de a szerdahelyi és a Donneri belső az igen-igen sok rokonságot mutat. És aztán sok-sok falusi templom stílus nélkülisége vagy egyszerűségében is az Istenházát mutatja. Nekem különösen kedves és nagyon-nagyon határozottan karakteres a bal felső sarokban lévő zamárdi kis időlőtelepi kábolna, ami egy magyaros szecessziós stílusnak nevezhető talán, de egy gyönyörű ovális vagy ellipszis alaprajzú hajótérrel és egy parabolikus toronyível büszkélkedhet. Ezzel nagyjából véget is érte a 20-től 50-ig terjedő időszak, 30-40 temploma, néhányat hagytam csak ki, és eljutottunk ide saját magunkhoz, itt állunk a Szent Margit templomban, 47-től 71-ig épült, ez már a második korszak az én besorolásom szerint, természetesen a korszakhatárok nem kőbe vannak vésve, én azért választottam ide a második korszakban, mert hát igen-igen elhúzódott, és egy elég jó példája annak, hogy a modern még áthúzódott a kommunista diktatúra érájába is, természetesen azokkal a jegyekkel, ami belejárói. Ugyanúgy a Margit templom, Szent Margit templom is tiszta szerkesztésű, egyszerű formájú, világos, tágas. Föltűnik egyébként a modern háromhajós templomban, hogy a történeti építészet, történeti háromhajós templomokhoz képest az oldalhajók sokkal keskenyebbek, hát arányaiban még egy román vagy egy gót templomban egy a 2-3-4 az aránya, egy modernnek egészen egy a 10-ig is el tud menni, annyira keskeny tud lenni egy oldalhajó. Itt is a felsorolt, a modernnél ismertetett formák és jellemzők, térszervezések ugyanúgy előfordulnak. De máshol kisebb helyeken is látjuk ezeket. A Böhönyei torony itt is sokkal később, tehát azt ne vegyük hozzá ehhez a korszakhoz. A kommunizmusban igen nehéz volt templomot építeni, mindannyian tudjuk. Az állami egyházügyi hivatal pontos cikkei sorozatát állítom, hogy még nem is ismerjük, de legalábbis nem nyilvános az, hogy mi mindent tiltott és határozott meg, hogy mit nem szabad. Néhány dolog kiszivárgott, például, hogy nem lehet új templomot építeni, csak hogyha másikat leromboltunk, nem lehet nagyobb, csak az, mint az előző, nem lehet tornya, nem lehet másik faluba, csak ugyanott. Ezek mind-mind adalékok ahhoz, hogy jó szívvel, értő adja, figyeljük ezeket a templomokat, és mögé lássunk plébánosok, hívők, esetleg püspökök komoly áldozatát és izzadság, esetleg vércseppjeit is. A torony nélküli és nagyon egyszerű tömegű formált templomokat látunk. Nagyon sok helyen a tornyok később, tehát 80-as években az enyhülés korszakába kerültek hozzá. Megjelennek ekkor is már tervezett templomok, különösen a diktatúra enyhülés időszakában. Ennek egyik példája ez a kettő, amit látunk. Itt mindenkinek eszébe jut a Csaba László hollóházai templom, amit 1967-ben épült föl, 65-ben tervezett. Ő volt az első, hát mondjuk államilag is elismert, vagy nevezzük támogatott rész, aki egyáltalán tervezhetett hivatalosan templomot, 61-ben Cserépvárra jár egy nagyon pici kis kápolnán, és a következő a 67-es hollóházi, ahol ezt a sátorformát követte. A mi egyházmegyénkben ezek a utó életei, vagy epigonjai. Csaba László tervezte a Szent József templomot is, 87 körül épült. Most ragadom meg az alkalmat, hogy egy órával ezelőtt nyílt fotókiállítás Budapesten, Gyukics Péter fotóművész 1945-85 közötti magyarországi templomépítészete első fejezet című kiállítása, és a Kaposvári Egyházmegyéből a Szent József templomot választotta ki, mint egyetlen ebből a korból. Hát Isten éltesse, és köszönjük szépen. Török Ferenc tervezte a nagydobszai templomot, a Török Ferenc szintén professzorom volt, és a 70-es évek végétől tervezhetett, épülhetett kisebb falvakba templomai, úgy, mint aztán Balaton Fenyvesen is a mai plébánia templom, Szent Erzsébet templom. Érdekes, először vette be a felülvilágítót, ugye manapság ez már nem olyan különleges dolog, 75-ben még nagyon különleges volt, torony nélküliséggel, magasba íveléssel próbált felfele irányítani a tekintetet. És hát ebben a korban is megjelentek így az országos nagyobb nevek, tehát Csaba László, Török Ferenc, Nagy Tamás, Makovec Imre, Pazár Béla, ilyeneket tudok mondani. Elérkeztünk a harmadik korszakhoz, ezek a mi napjaink, hogy így mondjam, tehát rendszerváltás, változtatás után. Ekkor már a palacba beszorult feszültség kitört, mondhatni, tehát a hosszú-hosszú évek, évtizedek elnyomása és visszafolytott lélegzete után nagyon sok kis közösségbe vágyott arra, hogy végre építhessen templomot. Ennek a különböző megnyilvánulásait látjuk, akkor is, hogyha nem találtak és nem kerestek esetleg megfelelő szakember, vagy a plébános atya igényességének a korlátai mutatkoznak, de ezek is a mi gyermekeink, tehát őket is úgy szeretjük, ahogy vannak. Volt, amikor történeti, tehát egy századfordulós sántosi templom toronyhoz építették hozzá a hajót, és volt egészen új, mint ez a fonyód Szent István telepi kápolna is. Kiemelkedik itt is egy-két új tervező, a Domokos Bélát szeretném ide hozni, aki a nagyon jóba volt néhány évvel ezelőtt hunyt el Balázs Béla püspök atyával, és 5-6 templomot is tervezhetett, amelyek meg is épültek, organikus stílusban, egyterű, már az új liturgia szerinti tervezett térben, tehát nem átalakított belső térről van szó, kicsit közösségformáló kupolákat próbált, és hát meglehetősen antropomorf külsejű kinézetű templomokról van szó. A Bardainé Kővári Ágota tervezte a Székesegyház melletti körkápolnát, ami valójában püspöki temetkezési kripta, az alsó szinten, fölül pedig keresztelőkápolna, és karakteres jó épület született Pálmajorba is, a cigányok temploma, így is nevezik, de csak azért, mert 99% kisebbség a lakossága Pálmajornak, ezzel a magasba törő, de nagyon egyszerű tömeggel, tégla architektúrával kivívta magának az országos elismerést. Hent László, illetve nem Hent, Lipszám János tervezte a Siófokit és Barattáné Zámbó Ágnes a Csapi templomot, mind a kettőnél egyfajta ilyen olaszos campanile-szerű különálló templomstílus találunk. A Tekla faluinál is egy 19. századi toronyhoz készült ez az új ellipszis alakú kupola. És hát Hent László templomaival fejezem be, aki az Csiófoki építész, az aszimmetriát kereste. Érdekessége az alakarosinak, hogy az első Isten irgalmasság plébánia templom az országban, tehát a több irgalmasság templom van, de ez volt az első, ami plébánia templom is. Ennyi fért bele így a testi oldalról a bemutatásokban, és még egyszer ismétlem, hogy azzal az irgalommal, amit az első részben, 7 pontban és fölvetítettem, ha azzal tekintünk erre a körülbelül 100 templomra, akkor talán közelebb kerülünk hozzá. Én hivatalomnál fogva most mindegyiket kell, hogy szeressem, úgyhogy ezért is hoztam elétek. Most befejezésül egyetlen egy ábrán megpróbálom összefoglalni a harmadik, talán a legmélyebb és a legnehezebben szavakba önthető formulát, ez pedig a szellemi mi voltunk, ugye lélek, test, utána szellemi mi voltunk. Hármasságra, tehát az ember hármas tagozódására és az építészet hármas tagozódását szeretném összehozni. És kezdem Vitruviusszal, aki 2000 évvel ezelőtt talán Krisztus előtt 70-től, Krisztus után 14-ig élt körülbelül. Tehát Uram, bocsá, az is lehet, hogy Krisztus születése körül írta le azokat a szavakat, amiket most idézek, vagyis, hogy 10 könyv az építészetben. 3 kritériumnak kell megfelelni egy épületnek ahhoz, hogy ez jó legyen. Ez a hasznosság, a tartóság és a szépség. Hát ezt körülbelül 2000 éve oktatják, és próbáljuk minél többen jól művelni. A mai kicsit leegyszerűsített fogalmaink szerint ez a funkció, a szerkezet és a forma, ahogy már volt szó egy kicsit előbb erről, nem teljesen analóg szavak, de mindenki érzi a hasonlóságot, nem kell magyarázni. Megpróbálom az azonos analógia alapján, vagy egymásra hajazó fogalmakat egy körcikben, és az egy rendszerhez tartozókat meg egy körgyűrűben ábrázolni, amelyet a színek is kiemelnek. Egy kicsit mélyebb építészet elméleti megközelítésben a funkció szerkezet forma helyett sokkal alapvetőbb principium az építészetnek a tér, az idő és az anyag. Azt mondja ez az elmélet, hogy a funkció az csak egy járulékos tényező, hiszen a funkció az inkább az időben megnyilvánuló rendeltetés megélése, tehát maga az egész folyamata, hogy működik egy épület, ráadásul időben változik is a funkció. És egy más aspektusa az időnek, hogy az épület is születik, él és elpusztul. Az anyag és a szerkezet kapcsolatát nem kell nagyon magyarázni, az anyag valódi fizikai, kémiai tulajdonságaira épül végül is a szerkezet. A tér pedig, mint az építészetnek az egyik legfontosabb principiuma, pedig a formára, tehát effektíve, ahogy egy térfal laksorozatából kialakul a forma, a tér előbb van, mint a forma. Ide citálom az ember hármas tagozódását, és megkockáztatom azt, hogy a test, lélek és a szellem is megfeleltethető ennek a rendszernek. A test talán a legmagától értetőbb, ahogy az anyaghoz, illetve a szerkezethez kapcsolódik. A lélek az olyan értelemben lélek, hogy pszichológia, tehát a lelki folyamataink és törvényeink a funkcióra hajaznak, és a szellemünk, a legmélyebb egónk, a vágyaink, az pedig az építészet legmélyebb lényegére, a térre és a téralkotás szervezésre és a formára utal. Még bátrabb leszek, és a jó Istent is idehozom, akinek a legegyszerűbben fogalmazható 3 tulajdonsága a szép, a jó és az igaz. A jót szintén a működésre helyezném a hangsúlyt, a szép pedig az építészet leglényeget térszervezésére szeretném párosítani. Eljutunk természetesen a Szent Háromságig, mert enélkül nincs sem hívészet. Eljutunk a Szent Háromságig. És köszönöm, hogyha figyelemmel és jó szívvel hallgattátok, és azt is, hogyha visztek haza ebből néhány kérdést.